Kedves testvérek, az ige hirdetés alapigéjét az első tesszalonikai levél 5. rész 12. és 13. verséből olvasunk. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet, tehát az első tesszalonikai levél 5. rész 12. és 13. versét a gyülekezet. A jelzett helyen ezt olvassuk a Szentírásban. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek meg őket. Éljetek velük békességben. Eddig olvastuk az igét, imádkozzunk. Uram, olyan nagy szükségünk van a Te szavadra, kérünk, adj alázatot, adj nyitott szívet valamennyünknek, és szólj hozzánk szent lelked és igéd által. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a tesszalonikai gyülekezetnek az élete nyomon kísérhető, legalábbis a kezdetek az apostolok cselekedetéről szóló könyv 17. részében. És két levelet is ír Pál apostol ennek a fiatal gyülekezetnek. Még azt is tudjuk, hogy melyik évben íródhatott ez a levél. A Krisztus utáni 50-es évek legelején, 50-51-ben. És a tesszalonikai gyülekezet élete valamilyen szinten ma is követhető a 21. század modernnek mondott gyülekezeti közösségére nézve. A tesszalonikai gyülekezetet, ahogy olvassuk a páli levélben, nem más, mint Krisztus építi. És ugyanakkor ez a levél és a történet nem mutatja meg, hogy pontosan hány tagú volt ez a gyülekezet. Annyit ír a Szentírás, hogy megtért néhány zsidó, aztán megtért néhány prozelita, akik görög származásúak voltak, és viszonylag sokan az előkelő tesszalonikai polgárok feleségei közül. De számot nem tudunk, és nagyon nehéz behatárolni, hogy a néhány, meg a soknál egy kicsit több, az vajon mennyi. Nem beszél arról sem a történet, sem a levél, hogy mi a gyülekezet konkrét célja. Nem beszél időbeosztásról. Nem beszél az elhangzott igehirdetések témájáról, csak áttételesen gondolhatjuk, hogy mikről is tanított Pál, Szillás, Timóteus, esetleg Lukács, hiszen ők négyen biztos, hogy ott voltak a gyülekezet alapításakor. Nem olvassuk az istentiszteleti liturgiát, mi miután következett, mit énekeltek, volt-e vasárnapi iskola, volt-e ifjúság, és az akkori ifjúság vajon nyáron ment-e csendes hétre? Ezekről egy szót sem olvasunk, testvérek, és mégis ezt a gyülekezetet Krisztus építi. Miért? Mert a gyülekezet tagjainak a lelkiségéről és lelkületéről viszont annál többet olvasunk. Azt írja Pál, hálát adok értetek, mert hisztek Krisztusban, mert megtértetek, mert a Szentlélek ereje által tértetek meg, és bennetek a Szentlélek lakozik. Ismeritek Jézust, mint megváltót. És kedves testvérek, ma sokan vitatkoznak azon, hogy mitől élő egy gyülekezet, hát ettől. Ha a gyülekezet tagjai közül mindenki ismeri Jézust személyesen, mint az élete megváltóját. Aztán ez a gyülekezet átadott életű gyülekezet volt. Pál utal arra, hogy a szenvedések az üldöztetések ellenére is türelmesen elhordozzák ezt, és szolgálnak. Ez a gyülekezet a bálványoktól tért meg az Istenhez. Ez a gyülekezet egész Makedóniában és Akhájában példa a lélekmentésben. Szó szerint ezt írja a Szentírás, tőletek terjedt tovább az evangélium. És végül ez a gyülekezet szilárdan áll Jézus Krisztusba vetett hitében, és boldog reménységgel álhatatosan várja, hogy Jézus Krisztus visszaérkezzen. És ebben a gyülekezetben voltak vezető testvérek. Nagyon érdekes, hogy a Szentírás sem a történeti részben, sem a levélben nem az általunk jól ismert három kifejezést, az episzkoposz, a presbiterosz, vagy éppen a diakónusz szót használja. Egy negyedik szót használ, ami nem vént jelent, nem asztal körüli szolgálatot, hanem annyit jelent, hogy elöljáró. Proistamenos. Nagyon ritkán fordul elő a Szentírásban ez a kifejezés. De mit is csinál az elöljáró? Legalábbis a tesszalonikai gyülekezetben, és úgy általában a gyülekezetek közösségében. Pál apostol így írja, munkát végez, és fáradozik, értetek. Kedves testvérek, mind a két szó nagyon sok profán jelentéstartalmat is hordoz. Például a fáradozik kifejezést a görög használja arra is, hogy majd beleroppan a sok munkába. De használja arra is, hogy bizonyos cél érdekében minden mást félretéve arra a cselekmény sorozatra koncentrál. Az elöljáró ilyen értelemben tehát mindent félretéve Krisztus ügyéért, a gyülekezet javáért tud szolgálni a tesszalonikai gyülekezetbe, és hogyha azt mondjuk, hogy ez a gyülekezet példa lehet a ma közössége előtt, akkor azt is mondhatjuk, hogy a ma elöljárója is lehet ilyen példa. Aztán ez a kifejezés, hogy munkát végez, azt is jelenti, hogy vezet. Vezet Isten szent lelkének uralma alatt. És nagyon érdekes, testvérek, hogy akárhányszor vezetőkről, vezetésről beszél a Szentírás, akár az apostolok cselekedeteiben, akár az összes levélben, de leginkább a Páli, a Jakabi, a Jánosi és a Péteri levélben, mindig többes számot használ. És ez azt is jelenti, hogy a kora keresztjén, az első generációs keresztjén gyülekezetek vezetése nem egy személyi vezetés volt, legalább kettő, de inkább több. Három, öt, vagy akár ennél is több. És ezek a vezetők a gyülekezet javáért, az evangélium terjedéséért, illetve, mert ez is a gyülekezet javát szolgálta, a hamis tanokkal és tanításokkal szembeni ellenállásra, leleplezésre is vállalkozott. És mi a tanácsa Pál apostolnak a gyülekezet felé, azok felé, akiket vezetnek a vezetők? Nagyon érdekes. Két igeversen belül is ebben a fordításban hozza azt a kifejezést, hogy becsüljétek meg, illetve nagyon becsüljétek meg őket. Kedves testvérek, érti-e a ma embere azt a kifejezést, hogy valakit tisztelni, aki az én előjáróm? Az a véleményem, hogy egyre kevésbé érti ezt. láthatjuk az iskolában felvett videókból, mennyire tisztelik a fiúk meg a lányok a tanárt. Verhetik a tanárt, testvérek. Szadizhatják a tanárt. Beszólhatnak neki Győrben, ahol a jövő épül állítólag. Csak azért, mert hármas kapott a matek dolgozatára, egy ekkora késsel leszúrhatja az osztályfőnökét. És egyébként normális gyerekről van szó, akár a mi fiunk is lehetne. Vagy a testvérek gyermekei otthon, akik még ilyen otthon lakó gyermekek, tisztelik a testvéreket, mint édesapát, mint édesanyát. Nem szoktunk látni fals grimaszokat. Nem szoktuk hallani a kis 8 éves kislányunktól a kiosztást, hogy tudod, kivel szórakozzá apa. Nem találkoztunk még olyan felirattal az ő szobáján, amit te építettél neki, mert hát ő olyan drága gyerek, ne zavarjál, mely most itt bejátszok. Hányszor fordul az elő, hogy odaülsz az asztalhoz, és szólsz, hogy kész az ebéd vagy a vacsora, és még csak annyit se hallasz, hogy nyek. És ez mondjuk 6:30 este játszódik le, és aztán majd 11:00 levánszorognak, vagy fölvánszorognak, és közlik, hogy ők most. De amiből ettek, az ott marad az asztalon, mert a mostba az már nem fér bele. Tisztelik a gyerekek a szüleiket, testvérek? Kedves felnőttek, milyen munkahelyen dolgoztok? Tisztelitek a főnöket? Azt gondolom, testvérek, hogy olyan formációban élünk, és olyan morálban, hogy az, hogy tisztelet, az kuriózum. És a tiszteletből fakadó megbecsülés, ami a becsület szóból eredeztethető, mert tiszteletre méltó személy, és nem azért, mert hibátlan testvérek, hanem a Róma 13 alapján, mert Isten őt rendelte föléd, önmagában az elég ok. Szóval a megbecsülés, ha nincs tisztelet, nincs megbecsülés sem. Káromlás sokkal inkább. Elmarasztalás sokkal inkább. Nos, Pál apostol az ókor fiatal gyülekezetétől olyan 4-5 hónapja lehettek ezek az emberek megtérve, és még egyszer hadd hangsúlyozzam, egy nagyon vegyes hátterű, más kultúrából érkező testvérek alkották a tesszalonikai példás hitű és szeretetű gyülekezetet. Pál apostol azt kéri alázattal, de nagyon határozottan, kérünk titeket, testvéreink, hogy mégis becsüljétek meg az előjárókat, akik az Úrért az előjáróitok, és akik fáradoznak, munkát végeznek, adott esetben még intenek is benneteket. És ebből adódóan írja oda ennek a két rövid verszaknak a végére, hogy éljetek egymással békességben, éljetek velük békességben, hiszen természetes az, hogyha valakit egy vezető, mert mondjuk tétlenkedik, mert mondjuk aggodalmaskodik, mert mondjuk fegyelmezetlenkedik, mert mondjuk elhanyagolja a szolgálatát vagy a munkáját, figyelmezteti és inti, szinte törvényszerű, hogy ebben nem feltétlen biztos, hogy alázat, megbánás és engedelmesség következik, hanem esetleg egy rút vitatkozás alakul ki. Igen, vezetők és vezetettek között kialakulhat feszültség, és a korai keresztény gyülekezetekben is kialakult, éppen ezért tesz hangsúlyt Pál apostol arra, hogy egymással, velük, és itt a vezetőkről és a vezetettekről van szó, szóval velük éljetek együtt békességben. És a további szövegben Pál apostol hozzáteszi, hogy rosszért, rosszal még csak eszetekbe se jusson fizetni, illetve, hogy legyetek mindenkivel szemben türelmesek. Aztán majd a második levélben, egy-két évvel később, már kicsit keményebben fogalmaz az apostol, mert azt mondja, hogy akit az intés ellenére tetten értek, hogy nem akar dolgozni, az ne is egyék. Az ne használja ki, hogy én a gyülekezet tagja vagyok, és te köteles vagy engem etetni. Ne. Nagyon keményen fogalmaz az apostol, hiszen a hamis tanok befogadása miatt, hogy minek dolgozzak, hisz Jézus úgyis mindjárt visszajön, nagyon erősen figyelmeztet Pál, igen, de amíg Jézus visszajön, és szeretnél gondoskodni a családodról, és szeretnél gondoskodni önmagadról, akkor légy szíves, ne hanyagold el a munkát, és dolgozz, hogy legyen mit enned. Kedves testvérek, nagyon érdekes, hogy az a kifejezés, hogy munkájukért nagyon becsüljétek meg, a görögben nem szóismétlés. A magyarban úgy olvassuk, becsüljétek meg, nagyon becsüljétek meg őket. A görögben a nagyon becsüljétek meg szabad fordítás, ami sokkal élethűbb, túláradó, szeretettel vegyétek körül őket. Na hát ez meg aztán igazán nagyon távol van a mai gyülekezeti gyakorlattól, sőt, még kimerem jelenteni a kelet-európai kereszténységtől is, bár láttam én túláradó szeretetet mondjuk brazil baptista testvérektől 2003. decemberében Jeruzsálemben. Na, ők aztán tudnak túláradni, már egy kicsit sok is volt. De hogy egyáltalán nincs szeretet, az meg nagyon negatív. Mit takarhat az, hogy túláradó szeretettel vegyétek körül őket, amit itt a fordító úgy hoz, hogy nagyon becsüljétek meg? Kit szoktunk, testvérek, túláradó szeretettel körülvenni? Hát mondok néhány példát. Lemerem fogadni, ugye van egy friss apukánk, hogy amint megmeri majd fogni Lizát, Ede, hát ott biztos, hogy nem mínuszba megy a szeretet. Nem, Ede? Hát az biztos túláradó lesz. Aztán viszonylag sok olyan vőlegényt láttam, aki amíg a mennyasszony a fehér ruhába volt, és többféle igent kellett mondani, túláradó szeretettel szerette. Néhány hónap múlva, amikor már sem ő nem volt ünneplőben, sem a mennyasszony nem volt fehérben, hanem mondjuk csípőretett kézzel kérte számon, hogy már megint nem vágtad le a füvet, ott már nagyon nehéz lett volna azt mondani, hogy erre a csípős megjegyzésre ő túl áradó szeretettel a háta mögül elővette egy nagy rózsacsokrot, és azt mondta, hogy drágám. De azért ott a mézes heteknél még ez a túláradás, ez még teljesen normális. Túláradó szeretettel szeretjük azt, aki halálos betegségből gyógyult föl. Túláradó szeretettel szeretnénk azt, testvérek, aki mondjuk az életünket menti meg. Van tehát bennünk erre belső indítatás, és akkor találkozunk egy ilyen képpel, hogy valaki 2000 évvel ezelőtt azt mondta, hogy amit az életben egyébként néha ott is gyakorolhatnád többször, de néha átélsz, megtapasztalsz, azt egyszer próbáld ki a gyülekezet közösségében, és minden bűnt és hiányosságot félretéve és megbocsátva, Isten szent lelke által, hiszen a gyülekezeti tagokban éppen úgy munkálkodik Isten szent lelke, mint a vezetőkben, próbáld meg az elöljáróidat ezzel a túláradó szeretettel, ezzel a befogadó, elfogadó és felemelő szeretettel szeretni. Nos, kedves testvérek, azt mondhattam, hogy ez a Váci gyülekezet életére is teljes mértékben pozitív hatást és benyomást fog kelteni. Néhány hét múlva lesz a választás. Kérem a testvéreket, hogy addig is imádkozó szeretettel, talán értük is, meg önmagunkért is, hogy legalább a tisztelet, a megbecsülés, és ha nem is mindig túláradó, de legalább a szeretet legyen ott a szívünkbe, irányukba, hiszen ne felejtsük el, hogy így a Krisztus törvényét is be tudjuk tölteni. Sarkaljon erre minket, valamennyünket, Isten igéje és Isten szent lelke. Amen.